Ismered a mondást? Jártod a te járatlanért? El ne hagyd! Őri Enikő vagyok, és azért csinálom ezt a podcastot, hogy ezt megkérdőjelezzem. Mesélek magamról és az átértékelt tapasztalataimról, amikor elhagytam az addig bevált útjaimat és a járatlant választottam. Beszélgetek hétköznapi hősökkel, akik belementek vagy belekényszerültek addig ismeretlen élethelyzetekbe, amelyek megpróbálták és átformálták őket. Szól ez a podcast hitről, ideákról, veszteségekről és nagy zuhanásokról, örömökről és megvalósult álmokról, magáról, az életről. Szeretném, ha te, aki hallgatod ezt a műsort, erőt tudnál gyűjteni, hogy nem vagy egyedül, ha az élet mattot ad neked. Hogy az emberi élet természetes velejárója a kudarc, a magány, a fájdalom, az elhagyatottság. Ezek annak a bizonyos járatlan útnak a részei, és bármit is ígérnek a hamis proféták, megélésük egyszerűen elkerülhetetlen, ha teljes életet akarsz élni. Amit még elmondanék magamról, hogy amikor nem podcastot készítek, akkor felnőtt nőknek tanítok mozgást és táncot. A tánc az a dolog az életemben, amin keresztül leginkább megélem a szabad természetemet. És igen, egy járatlan út vezetett a tánc tanításához is. Egyszer elmesélem ezt is. Megéltem mélységeket és veszteségeket, és a legnagyobb nehézségeimből csak egy út vezetett kifelé, az a bizonyos járatlan. És igen, a megpróbáltatásaim jobb emberré tettek. Tudd, hogy bármit is hagytál magad mögött, ami igazán számít, az előtted van. Légy kitartó abban, hogy a bizalmadat táplálod, mondj igent az életedre. Tudd, hogy a jövőd ígérete nem a csillagokban, hanem a képzelőerődben van megírva. Első vendégem Klaus Réka, aki olyan 7 éve egyszer eljött az órámra táncolni, és azóta hetente kétszer jár hozzám edzeni. Jóba lettünk, és az első interjúmra őt kértem fel. Hogy miért? Mert húsvérember, olyan, mint te vagy én. Különleges és átlagos, egyszerű és bonyolult. Szeretne szeretni és szeretve lenni. Vagy, ahogy ő mondja?
Azt mondom, hogy egy nő a városból, aki túl van 47 éven.
Én podcastnak az a címe, hogy járt utat a járatlanért, ennek van egy folytatási el ne hagy. Arról beszélgettünk, hogyan lehet, vagy érdemes-e egyáltalán azt a bizonyos járt utat a járatlanért elhagyni. Kicsit mesélj magadról.
Hűha. Jó. Már jóig. Eltűnt 47 év, amiben voltak mindenféle jók, mindenféle nagyon furák, mindenféle nagyon nehezek. Egyedülálló vagyok, és nem lett gyerekem, tehát nekem így egy kicsit más a élet stációim, mert itt van egy magány, amivel így vagyok, és bizonyos aspektusból jól is vagyok, aminek nyilván vannak ilyen rigolyás elemei is, ha lehet ezt így mondani. Én nagyon-nagyon korán elkezdtem így spirituális érdeklődés felé menni. Nem feltétlenül tudtam, hogy mi a cél, nem mintha most úgy nagyjából tudnám, de a lényeg az, hogy valami egészen kórosan sokat olvastam, meg sok csoport, meg sok tréning, és ilyen völcsökszerű kutatásban voltam, ami mindig más hozott, mint amit reméltem, vagy szerettem volna. Most ott tartok 47 évesen, hogy vannak olyan részeim, ami azt mondtam, hogy ez a Réka, és ez úgy rendben van. Szőrös is, szaros is, de az enyém. És tudom, hogy hogyan működnek, hol vannak a határai. Például ilyen a aprólékos munkákhoz való viszonyulásom, hogy egy darabig bírom, darabig pontosan csinálom, és egy idő után, amikor elfáradok, tele hibával. Klasszikus jelenet erre, amikor a pogácsát szaggatok, az eleje, mondjuk a 80% a szép, egyforma és kocka, majd egyszer csak olyan óriásiak lesznek, mint egy tégla. És de most egy ideig ugye nyilván ez zavart, meg vádaskodás, hogy ez méri így meg, Réka, szedd már össze magadat, de most már csak így mosolyogok rajta. A Rékának a pogácsa szaggatás vége az ilyen. És ebben van valami kis szabadság élmény, ami így megérkezik. Szép lassan, nyilván nagyon sok mindenben még nem érkezik meg, de minthogyha azt mondhatnám, hogy 47 éves koromra vannak olyan pillanatok, amikor vannak szabad pillanataim. elsősorban önmagam elvárásaitól, elképzeléseitől. Ott van valami szabadság élmény.
Milyen volt a Réka kicsi gyereknek?
Kicsi gyerekként? Azt hiszem, hogy inkább megfigyelő voltam. És elsődleges célom az volt, hogy sok-sok emberrel vegyem magam a körbe, és sok barátom legyen. Ilyen megfigyelős típus voltam, amiből az volt a szórakoztató, hogy olyan, mintha sokat is láttam volna emberekből, vagy véltem látni. Ami nem is valóságos volt, de azt éreztem, hogy az emberből sokkal több minden látszik, mint amit beszél, vagy van.
Milyen családból jössz?
Biztonságos. Nekem alapvetően biztonságos, meleg, stabil szülők. Ami így mondjuk úgy, hogy megjelenik, mint deficit, hogy szerettem volna többet foglalkoznak, több minőségi foglalkozás lenne. Amin azt azért látom a férfi modelljeimen is, hogy alapvetően a férfinek hozni kell egy figyelmes apa minőséget is, mert azért abból van egy hiány. Apám sokat dolgozott, sok volt a masszekolása, lehet ezt így mondani.
Apukának mi volt a foglalkozás?
Ő építész volt. Tehát én egy egész kis gyerekkoromban meg kellett tanuljam, hogy nem szabad az asztalhoz érni, mert a pahusz, ha zsíros lesz, akkor ott megcsúszik a tus.
Milyen voltál kamasznak?
Én csendes voltam, anyám még ezt megúszták. Én csendes voltam. Nem rúgtam ki a ház oldalán. Iszonyatosan kritikussá váltam, ami mondjuk nem állt messze az alapjegyiségemtől.
Magad felé voltál, vagy
mindenki
felé?
Az mindenki felé. Tehát, hogy egy ilyen elképesztő kritikusság, és hát nem az, hogy sajnos, de hát volt egy olyan meglátásom is, ami elég jó pontra volt, tehát elég jól célzott ez a kritikusság, úgyhogy volt úgy, hogy apám csak annyit mondott, hogy még a szemedet is le kell sütnöd, mert ezt nem bírom tovább.
Ezt mondta az apu.
Igen, mert a
szemmel vertél?
Igen, szemmel kritizáltam inkább, úgy mondanám. Teljesen igaza volt. Nem az a volt a baj, hogy amit látok, az nem egy hiányosság vagy egy kritika, de hanem ahogyan azt gyakorlatilag könyörtelenül oda helyeztem, az nem volt rendjén. Abban nem volt szeretet. És gyakorlatilag ugyanezt fordítom magam felé, és nagyon sokáig, nagyon könyörtelenül van az a belső monológ, hogy mit kéne csinálni, hogyan kéne csinálni, milyen vagyok, mint nő, milyen vagyok, mint munkatárs, mint barát, és ezt eléggé nagy szigorral fordítom befelé is.
Olyan érdekes, mert hogy mi ismerjük egymást elég jól, és hogy na ezt a részedet, ezt én pont nem így érzékelem, tehát olyan elfogadó vagy kifele, aminek valószínűleg van egy ára befele.
Evolúció inkább, úgy mondanám, már tudtam, amikor mi már találkoztunk mondjuk a 8 évet vagy 7 évet, addigra már megszületik kint az a nézőpont, hogy egyrészt bizonyos ember miért csinál dolgokat, és akkor ott meg lehet érteni, ott együttérzés tud születni, és kint már meg tudott jelenni, és már bent is vannak jelei, hogy elfogadóbb vagyok, nem vagyok annyira kritikus, jó ez így, élmények, de itt még vannak restenciáim. Tehát ez még azért menetel.
Hát meg például a kis közösségünk, amit én ismerek, ott mindenki a tündi-bündi Réka imidzsetben fürdik, és a Réka, aki mindig segít. Tehát olyan érdekes, hogy ezt mondod, mert nagyon nem érzékelni rajtad, hogy bántanád magad. Sokkal inkább egy ilyen nagyon, nagyon ilyen kellemes barátnője vagy saját magadnak. Kívülről.
Egy részem igen. És ezért is tudok sokszor egyedül élni, meg lenni, mert jóba vagyunk. Aha. Tehát azért az a belső párbeszéd az nem... Az esetek többségében nem bántás, hanem időközönként megjelenik egy szigor. Ez ne így. Ezt csinálhatnád jobban. Ezt csinálhatnád többet. Vagy. Tehát azért van ilyen. Nagyon-nagyon-nagyon szűkül a tere a belső párbeszédben. És az hagyd tegyem ide, hogy nekem, én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van egy kettő csípje, amivel születik. Nekem azért a szolgálat és a segítség csípem az van beépített. tehát úgy tudok segíteni, szolgálni, hogy nekem az úgy megy, nem azért, mert megtanultam, hanem valahogy az megy gyári beállítással. És ez, ennek van túlműködése, amikor már mindenkinek segítek a városban. Nyilván ennek van egy olyan árnyéka is, hogy addig se kell bizonyos dolgaimmal lennem, vagy magammal lennem. És van alul működése, amikor nem használom eléggé, és akkor az bizony egy gyötrődős, eredménytelen érzés, sikertelen élmény.
Magad felé, tehát mondjuk nem segítesz annyit, mint amit elvársz magadtól?
Igen, igen. Vagy pusztán csak nem hasznosítom azt a adottságot. Még nem is az elvárás kategória, hanem nem hasznosítom azt a képességet. Ez olyan, mintha egy berontásodna, és akkor az ott nem jól működik.
Szeretne tenni valamit, ez a csiszk.
De csak ilyenkor előfordul, hogy kényszeresen el kellett takarítani olyan dolgokat is, ami Jézus már.
De jó az.
Hát igen, csak kit érdekel, hogy ki van most már várta a szekrény tetejét. Tehát, hogy ennek vannak ilyen kényszeresen. De valamit csináljunk. Tehát nekem az eredményesség az, hogy a nap végén úgy feküdjek le az ágyba, hogy ma azért történt itt egy-két dolog, az nekem nagyon fontos.
Iskola, gimi, egyetem, ott milyen voltál?
Ott igazából kereső voltam, mert én azon közül emberek közé tartottam, hogy fogalma nem volt, hogy mit csináljon. Úgyhogy zömében ennek is köszönhető, hogy rengeteg iskolát itt végigjártam. Ez egyik oka, hogy nem nagyon tudtam, hogy hol van az én réka helye. A másik oka már pedig az, hogy én a gimiben nem éreztem jól magam, ott egy elképesztő erős leértékelési folyamat alakult ki a tanárok mentén, és folyamatosan, gyakorlatilag 10 évig be akartam bizonyítani, hogy ne vagyok minél hülye, tessék mondani. Gyakorlatilag a diplomáim, 2-3 diploma az ezért van. Szüleim nem is értették már minek. Minek, kit érdekel, van már szokmád, minek. Nyilván ahonnan ők nézték, az arra nem látott rá arra a részemre, aki tudattalanul, de bizonyítani akar, hogy...
És most megint csak a mostani réke, akihez én mondjuk egy 7-8 éve kapcsolódtam, hoz viszonyítva, akkor is egy ilyen széles baráti társaságod volt, vagy akkor nem?
Nekem ez a rendszerem ezt bírja. Szeretem a stabil baráti köröket, szeretem nagyon könnyen kapcsolódom hozzájuk, nagyon könnyen vagyok mély beszélgetésekbe, és nagyon könnyen vagyok hihetetlen nagy röhögésekbe és mulatásokba. Gyári beállítás, ezt tudom mondani.
Volt-e már eddig az életedbe, az addigi életedbe olyan mélypont, és hogy ezt hogy élted meg, hogy lettél rajta túl, hogy emelkedtél felül rajta, vagy nőtted ki?
Volt, persze, hogy voltam. Az apám halála, 30 éves voltam, ami akkor azt gondoltam, hogy ez ilyen nincs, hogy mehet valaki ilyen fiatalon. Ő 62 volt, és nekem, az én világomban ez így teljesen váratlan volt. Nem volt beteg, vagy ilyesmi, vagy legalábbis nem voltak előjelei. Az ott egy ilyen, ez tényleg az, amikor hónapokig egy irányba néztem, mert nem lehetett érteni, hogy ez eljöhet egy idő. Úgyhogy az egy ilyen dolog volt, és sokáig...
Az egész család ugyanígy lesokkolódott?
Abszolút.
Ugye van egy bátyám?
Van egy bátyám, igen.
És anyukád?
Abszolút, hát figyelj, ez a nyámék azt még azt tervezték, hogy mit csinálnak, hogyan fognak nyugdíjas korukba ide-oda utazgatni, meg mit fognak csinálni, meg tehát, hogy erre volt egy ilyen terv a fejükben. Úgyhogy ez abszolút egy ilyen sarokpont volt, azt gondolom. És hát értelemszerűen ez az egész dolog az rácsúszott a bátyámra, mégiscsak idősebb 4,5 évvel, tehát azért ő azért belépett ebbe a dologba. Volt egy olyan részem, aki anyucit próbálta karolni, mint hogyha én lennék a társa, tehát sok időt, ami aztán persze átalakult egy barátsággá, de hogy ilyen mindenféle hullámai voltak ennek a dolognak.
Meddig tartott? Tehát 2-3 év maga ez a gyász folyamat, feldolgozás, és a kijövetel az egy olyan 2-3 év.
Azt gondolom, hogy igen.
Hogy nézett ki ez a 2-3 évet? Tehát, hogy...
Hogy nagyon rendszeresen eszembe volt, eszembe jutott. Az benne érdekes, hogy tényleg az idő az nagy úr, mert el kell teljen egy csomó idő, ami alatt nagyon sok esemény lesz, ahol már nincs ott a másik, és akkor így kezd el így a térből így kvázi kigyalogolni. Mint hogy ugye a bátyám gyerekeit nem érte meg az apám, tehát egyszerűen már a gyerekekkel való együttlétben már nem is, és most ugye már 16 éve, vagy 17 lesz, nem jut eszembe hetekig. Tehát, hogy az ilyen érdekes, hogy így kell egy kis idő.
Céles korodtól volt egy 2-3 év nagyon nehéz időszak. Ez hogy nézett ki ilyenkor az emberi kapcsolataid, a családon kívüli emberi kapcsolataid? Leszűkültek, kitágultak, férfiak, nők, barátok. Hogy volt ez? Hogy voltál akkor az emberi kapcsolataiddal?
Ez kardinálisan nem, ilyen szempontból szerintem nem változott ennek a része. Nem változtak meg a barátaim e tekintetben. Tehát, hogy...
Tehát tudtad használni az emberi kapcsolataidat, tudtál nekik adni, tudtál kapni, tehát működtél tovább.
Nekem van egy olyan szerencsés részem, aki a humort nagyon... Egyrészt jó, sokszor használom, szerintem sokszor jól is, de hogy nekem azok ilyen kisülési pontok, amikor egyszerűbb egy vicc mentén, vagy egy humorosabb ránézéssel meg feloldani azokat a konfliktusokat, vagy azokat a ki nem mondott dolgokat. Úgyhogy nekem ez sokat segített a barátkozásba, és gyakorlatilag maga ennek a... Nyilván nem örülöktem végig az egész gyász éveket, de hogy van egy olyan részem, hogy amin viszont lehet röhögni, akkor még röhögjünk. Mert hogy nem lehet mindent szigorúan venni, vagy komolyan venni, mert egyszerűen baj összetörök, tehát ez nem... Úgyhogy nem, kardinálisan nem változott ez a dolog.
Miből vetted észre, vagy észrevehető egyáltalán, amikor az ember egy ilyen veszteség, vagy krízis, vagy gyász folyamaton valahogy túl lesz? Ezt észre lehet venni, vagy egyszer csak...
Szerintem csak úgy lehet észrevenni, hogy egyszer csak nem jut eszembe. De már az is egy... Az előtt is sem jutott eszembe, csak egyszer csak eszembe jutott, hogy nem jutott eszembe. Azt tudom, hogy ez ilyen fura mondat, de hogy olyan, mintha én azt élem, hogy persze most próbálok tudatos lenni bizonyos folyamatokra, de hogy mintha ilyen szövetszerűen a sejtjeim közül így kimenne az a dolog, az a konfliktus, vagy az a gyászélmény. És akkor egyszer, de én ebben nem vagyok jó, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy én egyszer csak azon kapom magamat, hogy túl vagyok rajta. És nehezen tudom fölgöngyölíteni, hogy azért, mert ezt tettem, mert azt tettem, mert azt tettem, vagy azt átbeszéltem, vagy azt feloldottam, mert olyan sok mindent szoktam egyszerre csinálni egy ügy érdekében, legyen az egy jó baráti beszélgetés, egy jó könyv adott témán belül, vagy egy csoport, vagy egy terápia. Tehát olyan sok mindent szoktam tenni, hogy én már azt gondolom, hogy ezek összeadódnak. Egy lépés, a másik hármat, és akkor egyszer csak olyan sok lesz a lépések száma, hogy... Mint hogy én szoktam téta kezeléseket is tartani, és sokan úgy érkeznek, hogy na most akkor egy kezeléssel így sit-sút mindennek vége lesz. Én értem ezt a nézőpontot, mert mindenki ezt vágyja, de hogy én nekem az körülgondolozott, hogy ez nem így. Ez egy folyamat.
És te most már türelmesebb vagy ezekkel a folyamatokkal?
Abszolút.
És akkor tudtál a krízisben
türelmesebb? Nem, akkor hisztéria. Én nem is inkább hisztéria szóltam, én kurva dühös vagyok már, elnézést a szóért. Olyan feszült leszek, hogy ráadásul még a műszaki cuccokat is körülöttem leszoktam fogyasztani. Ez a pattanásig. Tehát ne szóljon hozzám senki, mert annak nem lesz jó vége. Nem tudom, mi lenne, de annak nem lesz jó vége. Tehát sőt azért, hogyha mondjuk ilyen rendkívül feszülté válok, akkor jobb is, ha elmegyek, hogyha vannak ott körülöttem, de hogy szegények megkapják a nyakukba.
Tehát olyan típus vagy, hogy érzékeled, hogy most nehéz veled, és akkor inkább te mész arra.
Azért, igen, abszolút, így van, de pompa, és inkább most már van annyi én erőm, hál' Istennek, hogy odébb megyek, mert nincs értelme oda tolni. Ha csak nem velük kapcsolatos, már akkor oda lehet torni az ér, az fel, csak hogy ha nem velük kapcsolatos, akkor jobb, ha odébb megyek, mint egy ilyen beteg.
Oké, veszem a szavaidból. Azért egy nagyon komoly férfi minta volt az életedben. Ő elment. Hogy állsz a férfiakkal 33 évesen? Hogy vagy a világban a férfiakkal?
Hát van olyan attitűd, hogy ha valaki nem olyan erős, mint apuci, akkor az egy gyenge, egy gyenge gyerek lágy kakája típusú dolog. Van egy erős önértékelési mindő.
Bocsánat, van olyan egyen, születette már olyan?
Van, csak nem nézek rájuk.
Okay. Ja, hogy várjál, most a fejed bírálta ezt fölül, tehát, hogy találkoztál már igaziból olyan pasival, aki ugyanolyan erős volt érzetedben, meg ugyan, mint a bukád?
Ja, abszolút, persze. Abszolút. Ja. A puszi nem volt, tehát, hogy erősebb férfiak közé sorolható, tehát akinek van véleménye, van biztonsági élménye, biztonságot tud nyújtani a körülötte lévőnek, intelligens, lehet beszélgetni, stb. Van rendkívül sok férfi van ugye a városban, de az én megítélésem az nem volt valóságos sokszor. És sokszor olyat is választottam, aki nem elérhető.
Ez most a 33 éves Rékára akkor...
Ez azóta is kitart.
Ez azóta is. De értelmes, vibrálóan, izgalmas személyiségű, nagyon jó fejnőci, az olyan szinten szereti az édesapját, és idealizálja az édesapját, hogy bár pontosan látja a világban a hasonló kaliberű férfiakat, inkább köszöni. De ha lehet, akkor egy elérhetetlen inkább, vagy így vagyunk.
Jó, azért tegyük hozzá, hogy nem vagyok szépségideál, tehát, hogy is mondjam, azért a férfiaknak egy viszonylag keskeny sávja az, aki mondjuk vonzódik hozzám. Tehát ezért ezt rakjuk hozzá.
Annyira érdekes, hogy mire nem látjuk magunkat kívülről. Vagyis nem úgy látjuk, mint amit. Tehát, hogy azért elég kevés nőnek van ilyen Naomi Campbell teste, vagy Cindy Crawford teste, vagy nem is tudom. És az sem egy garancia arra, hogy... Úgyhogy erre megcáfollak, tehát egy vonzó nő vagy, az egy nagyon más kategória, hogy magadról mit gondolsz.
Ez biztos, hogy
és hogyan véded le magad.
Azt hozzá kell tegyem, hogy ugye van ez a szolgálat csípem, hogy szoktam mondani, sokszor jött olyan férfi a körömbe, aki úgy szeretné, hogyha anyja lettem volna. És én meg erre nem vágyom.
Én találkoztam egyszer egy pasival, és mondta, hogy ő szerinte azért nem fogunk tudni, hogy teljesen oda volt értem, mert ő egy anyát keres, én meg egy apát. És nagyon megnevettetett, igen. Volt ez a viszonyod, míg a nőkkel, például a nőkkel milyen emberi kapcsolataid? Ugye én, amit így visszajelzek neked, hogy imádunk. Tehát, hogy a Réka, hát ez olyan jó fej, olyan vagány, olyan izé, olyan tündér, mindig segít. De hogy érted? Ugye most még van 33 körül vagyunk.
Az az igazság, hogy nekem nem a nemi bontás, ami meghatározta a barátkozásomat, hanem az őszinteség. Tehát aki őszinte, az nekem már rendben van. Ott nem tudok mit kezdeni, amikor, főleg ha most már ugye mondjuk érzékelek más dolgokat, és hogyha nem őszinte. Az, hogyha valaki mondjuk nem akar bizonyos dolgaira beszélni, mert rosszul esik neki, vagy... úgy érzi, hogy meg kell azt védeni, az tök oké. De valaki szándékosan nem adja magát, az untat. Ez lehet, hogy nagyképpen hangzik, de hogy nekem tök oké, amikor szokott, van egy nagyon régi barátnőm, az Orsi, vagy most már azt lehet mondani, lehet, hogy 30, nem tudom hány éve ismerik egymást, és akkor fölhívjuk egymást telefon, és akkor az az első mondás, hogy ki kezdi. Megállapodjuk, hogy ki kezdi. Puff, elmondja az éppen aktuális nehezét, amiben van. A másik, ha tud, akkor reflektál rá, ha valamit ott megérzékel, de ha nem, akkor meg a másik is elmondja őt. És minthogyha egy ilyen kikönnyülés lenne a dolog, jó, legalább már van egy ember a városban, aki tudja, hogy most van, most valami nehézben vagyok.
Ott 3 éves korant körül vagy, és éled az életedet, miközben egy jelentős támasz már nincs veled, mögötted, érted.
Igen, itt betörül a család a támasz kategóriát.
És akkor fogtad, és akkor beemelted a családot, mint támaszt. És akkor innentől mesélj, mi történt veled utána, hogy voltál, hogy merre indultál.
Igazából a apám halála után nyílik meg a spirituális útkeresős.
Akkor kezdted.
Igen. Aha. Ami, hát azt lehet mondani, hogy mindenki után még most is járok, most már antropozófiára járok, de gyakorlatilag most is tart. Uh-huh. Tehát ez már most a 17 éve. Uh-huh. Mindenféle felvágottba, amit minden egyes részét nagyon élveztem, megmondom őszintén. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez ilyen élet te áttartó kutatás, és még mai napig örömmel tölt el, hogyha egy olvasmány, vagy egy előadás, vagy egy csoport mentén megérzékelem bizonyos részemet, amire ja, ez ezért van, ja, ez így működik bennem. Úgyhogy ez én olyan állás vagyok.
Hogy alakult a munka fronton az életed?
A munka fronton egy bizonyos szempontból a sors úgy rendezte, hogy ugye nem ügye, de hogy édesapámnak a cégét a bátyámmal vittük tovább, ez egy műszaki cég volt. Nekem ott nagyon-nagyon sok órás tevékenységem abszolút nem volt. Tehát elképesztő sok időm lehetett a különböző tanulmányokra. Tehát így a sors egy kicsit kegyes volt. És amikor a céget lezártuk 15 év után, a bátyámmal azt éreztük, hogy új életet kell kezdeni, tehát hogy nem a régi dolgokat vinni tovább, akkor kezdtem fordulok be így a marketing felé, ami az eredeti szakterületem. Nem, abszolút nem építek karriert, sok helyen, sokaknak dolgozom, most már főleg így szabadúszóként. Szellemileg nem feltétlenül inspirál, és hát a sors iróniája, hogy mire bejutok a szakmámban 47 évesen, gyakorlatilag 47 évesen a piac már azt mondja, hogy ne haragudj, öreg vagy. Tehát már be se hívnak interjúkra, mert 47 éves nem hívnak be. Egyrészt mert az online marketing az ugye egy olyan rapid változáson ment keresztül, hogy tényleg csak egy 22 éves érti meg. Uh-huh. És tudja esetleg használni a gazdasági szempontból. Uh-huh. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy egy darab jó sokáig nem használom a szakmáimat, utána meg egyszer csak már kiöregszem, vagy nem tudom. Úgyhogy itt már lelkileg azért készítem föl magamat arra, hogy a terápiás irányvonalban.
Hiszen mellette ezt is tanulod?
Én mellette párhuzamosan csinálom, igen, a mindenféle terápiákat, és csinálom is, meg tanulom is. Még olyan, mintha váratna magára, mint nem itt valamit még tenni kell. Fel tudja, hogy ez most tényleg így van, vagy most még itten ódázom egy kicsikét. De hogy azt hiszem, hogy én ott látom magamat az elkövetkező 20 évben, hogy valamilyen fajta segítői terapeuta funkcióban vagyok benne. Örömömre is szolgál. Azt hiszem, hogy meg kell tanuljak úgy segíteni másoknak, hogy közben én is vagyok. Tudom, hogy vagyok, figyelem magamat is, én is részesülök abból. Tehát egyszer adok és is kapok.
Következő krízised, édesatát, Valla volt az első komolyabb. Volt-e utána olyan, ami tényleg azért megrángatott huzamosabb ideig?
Ez a munkakeresés volt négy évvel ezelőtt.
A következő, tehát akkor egyszer volt egy 30 évesen, édesapát halálá, és akkor mondjuk egyszer ilyen
43
éves korad körül, mert akkor, és akkor egy kicsit vázoljuk, akkor mi már ismertük egymást, a helyzetedet, hogy ugye multinál dolgoztál?
Nem.
Multinál
sima dolgoztál? Sima kis vállalatoknál.
Egyszer csak azt mondtad, hogy...
Nem, akkor a saját céget zártuk le a bátyámmal, tehát akkor vissza kellett valami irányítódjak mondjuk egy ilyen KKV szektorba, de gyakorlatilag azt mondta a KKV szektor, hogy ne haragudj, te nekünk nem vagy piac szempontból értékes, mert egyrészt a koronán fogva már nem jössz el annyiért, uh-huh. másrészt pedig jobban járunk egy 20 évessel, aki esetleg többet nyitottabb az online felületekre. Úgyhogy ez így alakult, és az igazság, hogy nem segített, hogy csomó barátom is hasonló. Tehát gyakorlatilag pont a 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt érettségi találkozunk, vagy átneskolás, és sorba mondta el mindenki, hogy rúgják ki. És ez nekem egy ilyen krízis élmény volt, hogy te jó ég, én azt hittem, hogy mi mindig gyerek vagyok, és már ki is öregettem.
Olyan ez innen, ahol hallgatlak, mint hogy 30 éves korodban halt meg az édesapád, de mindig 15 éven keresztül valahogy jelen volt, és gondoskodott, és vigyázott valahogy rád, és amikor a céget, az volt az utolsó hogy akkor tessék, puty, ugrás az
tessék
életben.
Tessék a fészekből,
igen,
és akkor azt tapasztalom, hogy kiesek a fészekből, hogy te jó Isten, itt azt mondják, hogy ki vagyok öregedve, meg azt mondják, hogy nem kellek. Tehát, hogy ilyen ennek is, és számtalan helyre elküldtem az ajánlataimat, az interjúk, nagyon kevés helyre hívtak be, sok helyen vissza se hívtak az interjú után, és ilyen hihetetlen tanácstalansággal.
Meg tehetetlenség talán?
Hát az már csak az, míg odáig azt hiszem, hogy el se jutott. Hát jobb a tehetetlenség is valamilyen szempontból, de hogy most akkor tessék mondani, mit kell csinálni, most tanulni kell még egy diplomát, vagy egyáltalán mit kell csinálni.
Ez meddig tartott, ez a krízised?
Hát azért ez volt egy 2-3 év szerintem, amíg ez...
És közben milyen megoldásokat, miket csináltál azért, hogy valahogy kigyere, azon kívül, hogy állást kerestél?
Olyan munkát vállaltam el, ami messze nem az én teljes rendszeremet kihasználja. Adminisztratív feladatot.
Tehát gyakorlatilag mondjuk a képességeiden alul.
Igen, de nem volt vele bajom, mert nagyon hálás voltam, hogy ez volt, meg azt gondoltam, hogy mindenkit egyedül tartom fel magamat, tehát olyan nincs, hogy megkérem a anyámat, és hogy ne arra, hogy szponzorálnál-e. Tehát, hogy ez a, hogy is mondjam, ilyen pénzterető képesség, az így működött.
És akkor, ha jól tudom, akkor közben te folyamatosan mindenféle terápiákban önismeret, személyiségfejlődés, stb. Képződtél. Volt-e olyan gondolatod ebben a krízisben benne, hogy hát akkor, ha itt nem kellek, akkor irány a gyógyító.
Volt, és akkor nagyon több emberrel is próbáltam együtt dolgozni, és valahogy a végén mindig úgy jött össze, hogy egy vagy két alkalmat megért mondjuk egy ilyen próbálkozás, vagy egy csoport, vagy egy terápia, és abban maradt. És egyszer csak nem jöttek, és nem találtam az eszközét, hogy most én szabotálom, én nem akarom, mi történik, tessék mondani. Most már azt gondolom, hogy mert gyanúsan a téta terápia az, hogy mindig fönnmaradt, tehát most is járnak hozzám rendszeresen, de nem annyit, hogy meg tudjak belőle élni. Tehát, hogy ez nagyon beszédes volt számomra, hogy jó, Réka, ezt csinálhatod, vagy fogalmazzunk így, tehát a rendszer az bírja, de nem főállásban. Mert ott valami olyasmi üzemmódban lennék napi 8 órában, ami úgy látszik, hogy még nem jó az én rendszerem. Vagy egész egyszerűen nem ezt kell csinálni. Tehát már megtanultam, hogy valahogy is mondjam, ilyen folyamatot nézzek, honnan jövök, hol voltam, hova megyek, mert azok úgy üzennek. És én nagyon sokszor gyanúsan ilyen útelágazásba lévő emberek jönnek hozzám.
Eközben ugye benne vagy ebbe a krízisben, keresed az utad, nem tehetetlenségérzés, inkább tanástalanság, hogy akkor most mit csináljál. Közben az emberi kapcsolataid itt is neked krízisben működnek. Tehát megvannak a barátaid, megvan a családod, senki nem fordított hátat neked.
Én előfordult, hogy az ilyen krízis időszakokban, akik nem tudtak őszintén jelen lenni, azokkal megszakítottam a kapcsolatot.
Tehát fokozottan érzékenyebb voltál arra, hogy kéred, hogy legyen veled őszinte.
Felszínességet kevésbé bírom.
Aha, tehát itt már a második krízisednél, ugye az elsőnél is jelen volt, de itt a másodiknál már még inkább.
De ez egybe hangzott a spirituális fejlődésemmel.
Vagy azt lehet-e mondani, hogy a mélyebb,
igen,
elmélyített kapcsolatok iránt még mélyebben, és még jobban el voltál, maradtál?
Nem is szalasználom a mélyebb szót. Ez csak őszinte, hamosítsuk, mi van bent. Csomószor mi se látunk, senki sem lát be a mélyre, csak legyen egy kis tudósító, hogy ez meg ez van. Nem tudom, mi ez, nem tudom, hova tart, honnan jön. Csak egyszer hangosítsuk ki. Nem kell a másiknak semmit se kezdeni vele, csak legyen ott a térben, hogy Réka ebben meg ebben van.
Mondjuk valaki 40, nem tudom, 2, 3, 4, 5 éves, és hasonlóan egy krízisben van. Nem biztos, hogy ő például munkahelyi krízisben lehet, hogy kapcsolati krízisben, bármilyen életkori krízisben lehet. Mi az, amit úgy, hogy te Theta Healinggel foglalkozol, egyébként meg közgazdász vagy, és egyébként van egy csomó élettapasztalatod, hogy mi az, amit tudsz üzenni annak, aki ott van benne a kakiba, és mondjuk valószínűleg az alapélményei, hogy tanástalanság, hogy nincsenek meg az eszközeim arra, hogy tovább lépjek, még nem történt meg az a változás bennem, amit annyira
vágyok,
elhagyatott vagyok, cserben vagyok, kétségbe vagyok esve. Maga, mit tudsz nekik mondani?
Írja ott a nagybetűkkel a ventilálás szót. Tehát például mi csináltuk azt 3-4 barátnőmmel, hogy ventilálós hétvégét tartottunk, akkor valakinek a nyaralójában csak a csajok, hogy a férfiak, a gyerekeket, meg a nőket, és lementünk kocsival egy házba, ahol gyakorlatilag egymás, először nyilván egymás szavába vágva elmeséltük a hétköznapi nyüzsit, megvártuk, míg bemélyül a tér, és utána mindenki szépen elmondta, hogy miben van. Nem feltétlenül kellett megosztani, nem feltétlenül reagáltunk rá, hogy láttuk el egymás tanácsa, hanem egyszer csak meghallgattuk. Tehát az, hogy ki beszélheti magából az ember, tehát friss levegőt kaphat, fény kerülhet oda is, ami olyan teljes gordiuszi csomónak tűnik. Az, hogy meg tudjuk nézni kívülről azáltal, hogy elmondtuk a dolgot, az olyan új nézőpontokat adhat, hogy... És igazából azt szoktam mondani, hogy akinek jó barátai vannak, nem kell sok, egy-kettő, akivel úgy terapeutálás is szüksége.
Hát én a saját krízisemről tudok beszélni, én befele fordultam. Tehát az, hogy vannak emberi kapcsolataid a krízis idején, az egy csoda. Tehát ez egy csoda és szenzációs. Akinek nincsenek, az mit csináljon? Hogyan nyisson? Vagy mit kell olyankor csinálni?
Én azt gondolom, hogyha nem születik egy-egy helyzetre két-három nézőpont, akkor az egyszer nem tud oldolni. Az egy ilyen komplet
ragadás. Vagyis nincs más út, mint emberi kapcsolatok felé
menni. Ugye ott van az időnek az áldásos dolga, hogy ott is egyszerűen kirángat belőle, és ott
telik,
múlik, bizony távolság alakul ki tőle. Tehát ott lesz, az ember természeténél fogva ott lesz egy, de igenis meg lehet gyorsítani. És itt... Be kell avatni másokat ebbe a sorsba. Vagy én legalábbis nem tudtam rá más. Tehát én soha nem voltam annyira tudatos, hogy igazi nagy kríziseknél, mondjuk meditációk mentén, vagy egyszer csak így magamtól úrrá legyek rajta. Az nagyon fontos, hogy a jó könyvelés, ami most nem viccesen hangzik, a könyvelés, nem a számviteli könyvelésre gondolok, hogy legyen bennünk egy akár este az ágyban egy olyan pont, hogy nekem nagyon fontos volt, hogy azért azokat, amik történtek velem, azt azért jó helyre rakjam. Mert amikor krízis van, akkor csomószor a jó dolgoknak így nem adunk figyelmet, nem is vesszük észre, az nem fontos. És hogyha így odafigyelünk, hogy az játszik meg a menet. Ma például volt egy olyan összenézésem azzal az emberrel, ami nagyon jó volt, vagy ma az nagyon kedves volt az a kapcsolódás, vagy ma tök jól sikerült megcsinálnom azt a nem tudom mit. Hogy ez olyan kis ledósnak tűnik, de hogyha az elmének, vagy legalábbis nekem segített, hogyha elmondom este a Rékának az ágyba, hogy figyelj, azért ma voltak jó dolgok. Az is segített nekem. És azért neked nem kell mondanom, hogy a fizikai mozdulás, belemozdulás, az meg úristen. Tehát amikor nem a fejemben lakom, a krízisemben lakom, hanem önkéntelen vagyok a fizikai, a sejteim üzemeltetésével elleni, azaz futni, tornászni, táncolni, ugye, ami számomra legitálisabb a nia, hát ez mindent megér. Tehát az a fizikai ságom miatt egyszerűen abból az elme hokiból, ami zajlik, gyakorlatilag kiszippantodom. Igen, lehet, hogy csak pár órára, ami tart az egész folyamat, meg amíg így az egész így hat, de ott, az, ott
de
van.
De volt már ott olyan mélyen, tudja, hogy ez a pár óra.
Az már áldásos. És olyan referencia a tudatnak, hogy figyelj, Réka, ott volt 3 óra, amíg te jól voltál. Hogy abból lehet, ez is, de ez is fontos, hogy könyveljem el este, hogy igen, Réka, 3 óra volt, amíg jó volt. Tehát így nekem ez is nagyon fontos volt. Látom sokszor a futókon az utcán, hogy nem azért fut, mert fit akar lenni, hanem valami egész más világban van. És az úgy jó neki.
Igen.
Tehát, hogy ez... Szóval én ezekbe meneteltem, mert arra már azért nagyon sok tapasztalásom van, hogy azért bizony vannak dolgok, amiket jó mélyre le lehet nyelni és elásni.
Páferi mond egy nagyon jó, van erre valami lélektani szakifejezés, csak nem tudom, ő gyomor és a visszaböfögés című dolgot, hogy egyszerűen már azt hiszük, hogy túl vagyunk rajta, hogy bleh, újra vissza, és megint csak rágódok. Hát erről én tudnék mesélni. Ugye az a podcastunk című, hogy jártutat a járatlanért. Te most, hogy azért ebből már gyalogolsz ki, tehát hogy most már azért körvonalazódik nálad, hogy nem biztos, hogy veled van a probléma, ha nem vagy csúcs marketinges közgazdász valami multicégnél, hanem valószínűleg nem ott van a helyed, és ennek megvan az ára.
Igen.
Tehát, hogy ennek van egy ára, amit megfizetünk, meg van egy út, hogy ide egyáltalán eljuss. De hogy egyébként a te jártutad, az okés, hogy az ugye az volt, és mi a járatlanod? Ami felé most nagyon kacsingat, meg hogy esetleg nagyon hit, ki akarod-e ezt mondani, vagy nem, vagy egyáltalán jónak gondolod-e azt, hogy jártutatod hagyni a járatlanért?
Egyszerűen válaszolom, hogy több mint, hogy gondolom, ez van. Tehát ez az élet. Tehát ez ilyen nincs, hogy végig ugyanabban a mederbe utazzon egy ember. Vannak életszakaszok, amikor vannak helyes medrek, amiben így utazgathatunk, de annak mindig vége van. Tehát, hogy én még olyan embert nem láttam, akinek ne lenne. Hát innentől kezdve egy kicsit úgy vagyok vele, hogy szokjuk meg, hogy kell mederből kilépni. Nem kizuhanni, hanem kilépni.
Mit mondasz a bátorságról ezzel kapcsolatban, hogy vagy egyáltalán a bátorságról?
Hát az a valaki nagyon bátor, az nagyon jó szerintem, mert azért alapvetően mindenki azt mondja a krízis előtt, vagy a krízis után, hogy a krízis előtt 5 perccel ő látta. Tehát én még olyan emberre nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy teljesen váratlan volt. Nem vagyok őszinték magunkhoz, mindig lehet tudni, hogy ott valami vége szag van. De nyilván nem akarjuk a változást, nem a biztonságos, meg van ismert, olyan, hagyjuk ezt még így. De gyakorlatilag, hogyha van ott annyi lélekerőnk, vagy én erőnk, hogy ott már megteríteni az újnak, hú, az nagyon jól tud kijönni.
Mi a gondolatod az örömről?
Örömről? Az jó, nem tudom, hogy...
Direkt nem a boldogság szót mondtam. Ebben a keep smiling, boldogság hajszolós, mindennek annyira pöpecnek kell lenni.
Én nagyon értékelem az örömteli, szeretetteljes pillanatokat. Nekem az öröm az mindig másokkal való összekapcsolódás egységről beszél, tehát nekem az fontos. Tehát azok a legörömteli pillanatok, amikor összenézek egy másik emberrel, és akkor tudom, hogy ugyanabban azt gondoljuk, ugyanazt érzünk, vagy vélem, hogy ugyanabban vagyunk. Ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon örömteli pillanatok. Tehát nekem ezek fontosak. Azok is örömteli pillanatok, amikor úgy tudok adni, ami nekem ugye ez a csippem, ez a szolgált csippem, hogy én is jól vagyok benne. És a másik is örömmel veszi és fogadja. Tehát tudok másokat szolgálni. Az is nagyon jó tud lenni. De alapvetően amelyek az adottságaim, képességeim, hogyha azok üzemelnek, akkor ez nekem már jó. Köszönöm szépen.
Te aktivitás, akkor mondtad a fizikai aktivitást, ugye az, hogy táncolsz, azt akkor tudjuk.
Szoktam gyalogolni ebben, amit most mindjárt vissza kéne állítani, mert itt a tavaszt, és már jó idő van, már nem vagyunk oda a kerítéshez. Gyalogolni szoktam. És hát ami nekem mondjuk amikor már jobb idő van, az pedig a kertészkedés. Azt egészen derék szakadtáig ki vagyok képes.
Tulajdonképpen elérkeztünk a végére, hogy egy kicsit összegzem. Azt mondod, hogy nem kérdés, hogy érdemes elhagyni a jártutat a járatlanért, mert hogy olyan az élet, hogy úgy is elhagyjuk. Az kérdés, hogy mennyire veszünk ebben örömtelien részt, vagy mennyire, mint a Tom és Jerry, igen, négy lábon ki, csak oda ne.
De attól még zajlik.
Ha eszedbe jut bármilyen ultravaló, záró gondolat. Így.
Nekem most az a motto, így ezekben a, talán most már egy-két éve, hogy nézzem mindig a folyamatomat. És ebben a folyamatomban, hogy kik érkeznek, kik a hírnökök, kik mit hoznak oda, azok az emberek, akik érkeznek környezetembe, azok mit szeretnének, mit akarnak tőlem. Olyan sok mindent lehet ebből olvasni, hogy az elképesztő. Úgyhogy én ebben vagyok, hogy jelfigyelésben vagyok, hogy abból önmagamra látok csomó mindenből. Tehát például mondok egy példát, hogy nagyon érik a teremben, hogy ez a csoportterápiát foglalkozom, és érkeznek emberek, terapeuta társak, hogy dolgozzunk együtt, Réka, csináljuk, és mindegyik megy el, mert még. Én azt látom minden, hogy még nincs kész, de gyakorlatilag ugye ebből azt olvashatom ki, hogy én nem vagyok még. Tehát én hozzám nem érkezik még be az a társ, akivel azonnal holnaptól csináljuk, és megyünk. Pár évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy hát ez olyan béna, hogy nem akar, nem tud. De most már tudom, hogy ő csak egy hírnök.
És ha olvashatunk a jelekbe, akkor nem lehet, hogy ez olyan jel is, hogy lehet, hogy ezt neked nem valakivel kell csinálni, hanem egyedül?
Erre azért nem tudok válaszolni, mert én elkezdtem így az asztrológiai képletemmel így foglalkozni, és ott alapvetően nem az egyedüli munka minőségekbe vagyok úgy jó. Úgyhogy ennek nyitva tartanám a dolgát, hogy, és nagyon az mutatkozik, hogyha valamit teljesen egyedül csinálok ilyen terápiát, leszámítva a tétaterápiát, hogy az valahogy nem indul el. Úgyhogy kutatásban vagyok, hogy ez hány társ, hogyan, hogy mit.
Az én mottóm az abszolút az együttműködés. Nem tudom, hogy hogyan kell jól együttműködni. Én ezt még most nagyon tanulom. De én is nagyon érzem azt, hogy az az irány, hogy együtt. Uh-huh. Együtt. És úgy, hogy az mindenkinek okés legyen, nem pedig csak egyiknek, vagy csak a másiknak. Uh-huh. Úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Jó volt veled.